Szeretettel üdvözlöm a mérnök hallgatókat. Ez most a negyedik előadásunk az ábrázoló geometria alapjai című modul keretében, és ma a testek síkmetszésével fogunk foglalkozni. Itt előtt is van még hely. Várjuk meg őt is. Testek síkmetszésének óriási gyakorlati jelentősége van, majd fogjuk látni a feladatokon keresztül is, de először tekintsünk vissza egy kicsit, mit is végeztünk az elmúlt alkalommal. Döféspont szerkesztést végeztünk, vagyis egy sík és egy hozzáhajló egyenes közös pontját szerkesztettük meg. Ennek azért volt jelentősége, mert a testek ábrázolásánál, épületek, épületszerkezetek esetében a testek éleinek síkkal való döféspontja a rajzon, a rajzi ábrázoláson karakteresen jelenik meg. Ha korrektül akarunk ábrázolni magunkat, rajzban kifejezni, ezeket ismernünk kell. Foglalkoztunk síkmetszéssel, tehát pontosabban síkok összemetsződésével. Tehát amikor két sík nem párhuzamos egymással, akkor azok metszik egymást. A metszés vonaluk egy egyenes. Ezt az egyenest próbáltuk megszerkeszteni, és láttuk gyakorlati alkalmazásán, a fedélidom szerkesztésen, hogy ez mennyire fontos az építőipari ábrázolásban. Fedélidom szerkesztés során foglalkoztunk az azonos hajlásszögű tetők éleinek, pontjainak megszerkesztésével. A gyakorlaton pedig láttunk példát arra is, hogy mi van abban az esetben, hogyha a tetősíkok nem azonos hajlásszögűek. Ez utóbbi ritkábban fordul elő. Megszerkesztettük a fedélidomok nézeteit is, elsősorban az előnézeti képre helyeztük a hangsúlyt, illetve kiválasztottunk egy-egy élt síkot, és ennek a valódi torzulásmentes képét is lerajzoltuk. Ezen a héten ellenőrző dolgozatok vannak, úgy tudom. Hát nincs kizárva, hogy ez a téma is előkerül. Na de most nézzük az előadásunk témáját, testek síkmetszése. Lapozzunk egyet. Praktikus okokból a témát ketté bontottam, síklapú testek metszésére, illetve forgásfelületek, tehát görbevonalú testek síkmetszésére. Ez utóbbi ritkábban fordul elő, de a szerkesztés módszertanában annyira eltér a síklapújétól, hogy ezt majd külön tárgyaljuk. Hát ha megnézünk egy ilyen egyszerű síklapú testet, mint ami itt a képen van, ez a gúla, egyenes gúla, azt látjuk, hogy ha egy általános helyzetű alfa síkkal elvágjuk, akkor keletkezik egy metszett felület. Ez a metszett felület egy síkbeli sokszöggel van határolva, amelyet meg tudunk szerkeszteni, hogyha ismerjük a csúcspontjait. Tehát ennek a síkbeli sokszögnek a csúcspontjait. De hát nézzük is meg ezeket a csúcspontokat, ezeket a töréspontokat mi is adja. Hát a test élének a síkkal alkotott döféspontja. És már is itt vagyunk, ahol az elmúlt alkalommal is voltunk, vagyis hogy a sík és egyenes döféspontját kell megszerkeszteni. Tehát elsődleges célunk az lesz, hogy ezeket a csúcspontokat megkeressük, majd ezeket megfelelő sorrendben összekötve megkapjuk a síkbeli sokszöget. Természetesen ez a síkbeli sokszög, illetve ez által körülhatárolt idom általában nem valódi képében jelentkezik, miután általános helyzetű, torzult, kicsinyített formába jön elő, hát itt is feladatul tűzzük majd ki, hogy ennek a valódi képét előállítsuk. Na, ugorjunk egyet. Metszetek alkalmazása a műszaki rajzban rendkívül fontos. Hiszen, ha meggondoljuk, az alaprajz, amit mi már jól ismerünk, tehát egy épületnek az alaprajza, az is egy sík metszet. Méghozzá egy különleges helyzetű síkkal, egy első fősíkkal elmetszett kép. Tehát az épületet, annak minden szintjén, a padlóvonal fölött, általában egy méterrel, egy viszintes síkkal, tehát geometriai értelemben egy első fősíkkal elmetszük. Amit látunk, azt ábrázoljuk, és ez az épületnek az alaprajza. Ezen belül ugye megkülönböztetünk majd metszett felületeket, például a falak ilyenek lesznek, pillérek, oszlopok, ezek metszetként ábrázolandók, illetve nézet, mint például egy lépcsőnek az élei. Tehát az alaprajzon belül is majd különböző ábrázolási differenciákat teszünk. De hallottuk már azt a fogalmat is, hogy készítek az épületről egy metszetet, AA metszetet vagy BB metszetet. Ezek függőleges síkú metszetet jelentenek. Hallani? Függőleges síkú metszetet jelentenek, vagyis ezek segítségével, a függőleges metszetek segítségével tudjuk az épület belső terét feltárni. Hiszen nem arról van szó, hogy csak kívülről kell megmutatnunk az objektumokat. Hát az épület az belülről a legbonyolultabb és a legizgalmasabb. Itt nagyon sok mondanivalónk, ábrázolnivalónk van. Tehát ezt külső nézetek segítségével nem tudjuk megvalósítani. No, erre valók ezek a metszetek. Annyi ilyen metszetet készítünk az épületről, amennyi az egyértelmű ábrázoláshoz szükséges. Hát ugye az orvos is, hogyha kívülről nem látja a betegnek a baját, akkor mondjuk fölvágja a hasát és megnézi egy kicsit közelebbről. Mert mi is valahogy így boldogulunk az épülettel, elmetszük viszintes síkokkal, akkor készítünk alaprajzokat, függőleges síkokat, különböző metszeteket, és ezekkel feltártuk az épületet, megmutattuk, hogy a belső szerkezetét hogyan kell kialakítani. Na, lépjünk egyet. Igen. A továbbiakban a táblánál szerkeztek, illetve működjünk együtt. Egy választott gúlát fogunk egy általános helyzetű síkkal elmetszeni. Pontosabban ezt az általános helyzetű síkot először különleges helyzetű, úgynevezett második vetítő síkká transformáljuk, és megnézzük, hogy hogy fog kinézni a gúlának a síkmetszete. Elő fogjuk állítani a metszet vonalon kívül a metszet felület valódi képét is. És akkor az előadás második felében egy ehhez hasonló forgásfelületet is el fogunk metszeni. Majd sort kerítünk egy különleges témára is, rútszerű szerkezetek síkmetszésére. Na, akkor fogjunk hozzá a szabályos gúla metszéséhez. Jó, ezt most le lehet kapcsolni. Igen. Ábrázoltam tehát egy egyenes, hatszög, szabályos hatszög alapú formulát, két vetületével, előnézeti képével, illetve a felülnézeti rajzával. Kijelöltem egy második vetítősíkot, amely elmetszi ezt a gúlatestet, és fölírtam a két feladatot, ami előttünk áll. Ábrázolnunk kellene mindkét vetületen a lemetszett gúlát, illetve elő kellene állítani a metszett felület valódi képét. Említettem, hogy általában általános helyzetű síkkal történik a meccés, én pedig egy különleges, egy második vetítő síkkal ábrázoltam. De ha visszaemlékeznek a második előadás témájára, a transformációra, ott megtanultuk azt, hogy egy általános helyzetű síkot hogyan is kell úgy ábrázolni negyedik képen, úgy transformálni, hogy az egyetlen vonalként itt egy élbe látszódjon, tehát vetítő síkká transformálni. Na ezt, hogyha megteszi az ember, akkor mintegy megszelídítette az általános helyzetű síkot, és akkor már csak egy ilyen vetítő síkkal történő metszetet kell produkálnia. No nézzük, hogy akkor az eredeti ajánlásoknak megfelelően hogyan tudnánk előállítani a gúla metszetét. Úgy fogom ábrázolni, hogy ezt a felső lemetszett részt eltávolítjuk, és a megmaradó csonkolt gúla részt fogjuk határozott vonalakkal kihúzni. Hát ugye a javaslat szerint meg kell keresni azt a síkbeli sokszöget, ami tulajdonképpen a metszett vonalat jelenti. Ennek a sokszögnek is a csúcspontjait, ami nem más, mint a gúla élének a síkkal alkotott meccéspontja, döféspontja. Hát itt rögtön látok is egyet a második vetületen. Ez az él, ami az első képen itt és itt fedik egymást, átdöfi a második vetítősíkunkat ebben a pontban. Ezt a pontot közvetlenül az első vetületre le tudjuk vetíteni, és már is megvan két döféspontunk. Ugyan ez elmondható erről a két egyenes párról is, a gúla éle, illetve élei, itt döfik át a síkot, ezek levetíthetők az első képre. No, keressük meg szorgalmas munkával ezeket a döféspontokat. A hat élből négynek már megtaláltam a síkkal alkotott döféspontját, és ezt a felülnézeti rajzon ábrázoltam. Hátra van még további két él, tehát a gúlának ez a két éle, amin egy picit gondolkodnom kell, mert ezek különleges helyzetű egyenesek. Ezek ugyan átdöfik a második vetítősíkot, de nem tudom levetíteni az első képre a döféspontot, hiszen ezek úgynevezett profil egyenesek, vagyis harmadik fő egyenesek. Azt viszont megtehetnénk, hogy képzeletben ezt az egyenest a döféspontjával együtt elforgatjuk a másik egyenes síkjáig, és ott annak segítségével ábrázoljuk. Természetesen több megoldás is van. Ha valakinek szimpatikusabb, készíthet egy oldalnézeti képet, ha úgy tetszik egy céltranszformációt, vagyis innen, erről az oldalról, tehát egy bal négyzetet készít, amit ide le tud rajzolni. Szól? Hol szól, hol nem szól. Le tud rajzolni, és azon fényesen látszik, hogy ez az él, meg ez az él, hol is döfik át a síkot. Na, próbáljuk. Vagyis, még egyszer, tehát az a bizonyos döféspont, ami itt a második képen látszik, ezt elforgattam viszintes síkban egészen eddig az élig. Ezen már ki tudom jelölni, tehát ennek az élnek a felülnézeti rajzán ki tudom jelölni a döféspont első képét, onnan visszaforgatva a helyére megkaptam, hogy ez a bizonyos profil egyenes, hol döfi át a síkot. Tekintettel arra, hogy szimmetrikus az alakzat, nyilvánvaló, a másik él ugyanolyan távolságban döfi a középponttól a síkot, mint emez. A döféspontokat megfelelő sorrendben összekötve kapjuk a síkbeli sokszögnek, tehát a meccés vonalnak az első vetületét. Látszik a meccebb felület is, bár ahogy tudjuk, ez torzított, kicsinyített képében jelentkezik, nem valódi nagyságában. A láthatóságot úgy húztam ki, hogy a felső gúla részt eltávolítottuk. Ugyanezt megtesszük az előnézeti rajzon is, és akkor kész is a feladatnak ez az első része. A következő feladatunk, hogy a metszett felületet valódi képében ábrázoljuk. Ehhez ezt a felületet a képsíkkal párhuzamos helyzetbe kell leforgatni. Vagyis vízszintes helyzetbe forgatjuk. Keresek egy alkalmas forgástengelyt, például itt találok is egyet. Ha ezt a vonalat az első képsíknak tekintem, és X1-2 tengellyel jelzem, akkor a síknak a képsíkkal alkotott metszés vonala a nyomvonal. Ezt már ismerjük. Ez a sík első nyomvonala. A nyomvonal tehát egy vízszintes helyzetű egyenes, amely körül, hogyha ezt a síkot leforgatjuk, az valódi képében látszik. Megkeressük ennek a nyomvonalnak az első vetületét is, én már ide is rajzoltam, és e körül a kérdéses síkot szép lassan leforgatjuk. Természetesen a megfelelő pontok egy körpályán fognak elmozdulni a tengelyhez képest, és a tengelyre nézve a körpályának a síkja merőleges. Tehát, hogyha példának az egyessel jelölt pontot veszem, akkor ez a pont így egy ilyen körpályát leírva éri el az első képsíkot, tehát a vízszintes síkot, vagyis ebbe az irányba a tengelyre merőlegesen fog elmozdulni. De vajon milyen távolra fog kerülni a pont leforgatott képe a tengelytől? Hát ehhez segítségül hívjuk majd a második vetületet, ahol körző segítségével a tengelyhez képest szépen leforgatjuk, azt merőlegesen rendezővel bevetítve kapjuk az egyes pontnak a leforgatottját. Hát ebben már van is némi gyakorlatunk, a gyakorlatokon csináltunk ilyen feladatot. Bemutattam az egyes pontnak a leforgatott képét. Ha már egy pontot le tudtam forgatni, akkor nyilván a többi is fog menni. Tegyük ezt meg. A továbbiakban megmutatom, hogy rúdszerű testek síkmetszése hogyan történhet. Hát ugye a rúdszerű test ugyanúgy egy síklapú test lehet, tehát itt nincs különösebb különbség a dolgok között, viszont a szakmai gyakorlatban igen sokszor előfordul rúdszerű szerkezet. Hát gondoljunk csak acélszelvényekre, idomacélok, fa elemek, ezek jellemzően rúdszerűek, ezekből kereteket és egyéb konstrukciókat formálunk, és ezeknek az ábrázolása a gyakorlatban némiképpen eltérhet az eddig megismertekről. Sok esetben egyszerűség kedvéért a rúdszerű szerkezeteket csak egyetlen vetülettel ábrázolják, például egy előnézeti képben, így ahogy én is most egy választott rudat ábrázoltam. Tehát fogjuk föl ezt egy előnézeti képnek, egy második vetületnek. Igen, de hogy lehessen érteni, hogy ennek most a tábla síkjára merőleges kiterjedése hogy is néz ki, éppen ezért vékony vonallal, a rúd belsejébe ábrázolják annak a metszetét, tehát mintha képzeletben el lenne fűrészelve, el lenne metszve, és ez a metszetrajz ide beforgatva bekerülne az előnézeti képbe. Fölfoghatjuk úgy is a dolgot, hogy ez a kis rajzocska, ez egy oldalnézet, amit azonban nem itt külön ábrázolnak, hanem bele az előnézeti képbe, de hogy zavart ne okozzon, ez csak vékony vonalakkal. Az első feladatunk, ami ennél a rúdszerű testnél adódhat, hogy próbáljuk meg felülnézeti képét előállítani. Tehát az első, rajzoljunk egy felülnézeti képet, egy első vetületet. Próbálják meg, ha ez megvan, akkor különböző metszeteket fogunk készíteni a rudon, és előállítjuk a metszet felületet is. Az én megoldásom így fest, tehát az első képe, vagyis a felülnézeti rajza ennek az egyszerű kis rudacskának így néz ki. Föltüntettem a vastagságát ennek a rúdnak, A-val jelöltem, hogy lehessen érteni, hogy itt a felülnézeti képen ezt a méretet honnan is vettem. Most kijelölök két síkot, ezek is különleges helyzetű, úgynevezett vetítősíkok lesznek. Ezekkel lemetszünk a rúdból egy-egy darabot, mintha abból keretet szeretnénk készíteni, úgymond gérbe vágjuk, és lerajzoljuk ezeknek a különböző vetületeit. a második képen kijelöltem egy második vetítősíkot, tehát a második képsíkra merőleges síkot, amely elmetszi a rudat. Feladatunk az, hogyha itt elmetszettük a rudat, és ezt leeső résznek tekintjük, akkor vajon az első képen hogyan módosul a rudnak ez a vége? Hasonlóképpen a felülnézeti rajzon egy első vetítősíkot jelöltem ki, amely a rúdnak emez végét vágta le. Ezt képzeletben eltávolítjuk, és megnézzük, hogy ez a levágott rúdvég itt a második képen, az előnézeti rajzon, hogy fest. Próbáljuk megcsinálni. Tehát ugye el kell tudnunk képzelni, ha ezt elfűrészeltük és eldobtuk, akkor fölülről nézve, fölülről vetítve, hogyan módosul az első vetület. Próbálkozzanak vele. Van önök között esetleg olyan, aki itt a táblánál ezt meg tudná szerkeszteni? Három vonal az egész. A második vetítősík ebből a felső rúd élből, rúd labból itt vág ki egy-egy darabot. A belső, az előnézeti képen nem látható síkot itt érinti, itt metszi, a legalsót pedig itt. De gyakorlatilag ezzel a három levetítéssel kirajzolhatjuk a rúdnak a végét. Ugyanilyen elvek alapján most a második vetületét rajzolom meg a rúdnak, hogy amiből hogy az első vetítősík egy darabkát lemetszett. Lényegében el is készült a feladat. Tehát a hátsó függőleges síkja, amit itt mutatok, az itt ér véget a meccés után, tehát itt ábrázoltam az előnézeti képen. Az első lapját itt éri a metszősík, azt ide rajzoltam, és ugye a horonynak a belső síkjai itt és itt helyezkednek el, ezeket tehát oda vetítettem föl, és hát ugye ez itten a horonynak a mélységét jelenti, tehát gyakorlatilag ennek a keresztmetszetnek, ennek a merőleges, beforgatott keresztmetszetnek egy torzult képe jelenik meg. Fölmerülhet még az, hogy lássuk ennek a metszet felületnek, akár ennek vagy ennek, a valódi képét, tehát nem torzult, hanem torzulásmentes vetületét. Hát ezt többféleképpen is meg tudjuk oldani. Az ismert leforgatásos módon, például úgy, ahogy az előbb a gúlánál is csináltuk, tehát itt elhelyezünk egy viszintes képzeletbeli síkot, és ezt a második vetítősíkot, ezt ráforgatjuk, tehát addig forgatjuk, amíg viszintes, vagyis fősík helyzetben nem kerül, ott már torzulásmentes, és az ahhoz tartozó első vetület, az már egy torzulásmentes valódi képet mutat. Ugyanez természetesen a második, másik feladat résszel is meg tudjuk csinálni, csak itt egy függőleges tengely körül fogjuk elforgatni a síkot, tehát egy első vetítő egyenes körül, mindaddig, amíg a sík a második képsíkkal párhuzamos helyzetben nem kerül. De még ezen túl is lehetnek megoldások, én most a sok közül egy újat mutatnék meg. Elkészült a metszet felület valódi képe, és ezzel gyakorlatilag át is tekintettük a rúdszerű, illetve síklapú testeknek a síkmetszését. Következő műsorszámunk a forgásfelületek síkmetszése. A forgásfelületek természetesen a görbevonalú testek nagy családjába tartozik, de az építőiparban leggyakrabban ezeket alkalmazzuk, mint görbe felületeket, tehát forgásfelületek. Henger, húp, gömb, stb. Ezek síkmetszése módszertanilag eltér a síklapúaktól, ezért ezt valahogy külön fogjuk kezelni. Lépjünk egyet. Ha a kúpot nézzük, és különböző hajlásszögű síkokkal metszük el. Ezek is második képre merőleges, vagyis második vetítősíkok. Akkor ezek a kubból különböző metszett vonalakat vágnak ki. Például nézzük meg, hogyha az a bizonyos sík, metszősík viszintes, vagyis első fősík helyzetű, akkor a kubból ez az első fősík mit is metsz ki? Hát nyilvánvaló egy kört. Ugye? Ott ábrázoltuk is. Amennyiben ez a második vetítősík átalmegy a csúcsponton, a kúb csúcspontján, akkor egyszerűen egyenes alkotókat, alkotó párokat metsz ki a kúbból. Tehát az első ábrán ezt a két metszésvonal fajtát ábrázoltam. A második ábra részen azt látjuk, hogy a kúpot egy ferde a tengelyhez viszonyítva általános helyzetű síkkal metszettük el. Ez viszont a kúpból egy ellipszist metsz ki. Attól függően, hogy milyen a meredeksége ennek a vetítősíknak, ennek a metszősíknak, hát az ellipszisnek az arányai, kis és nagy tengely aránya változó. A harmadik képet tekintve azt látjuk, ha ez a metszősík, a második vetítősík párhuzamos az alkotóval, tehát valamelyik alkotóval, akkor parabola lesz a metszésvonal. Ha pedig annál meredekebb, tehát a viszintesebb bezárt szöge nagyobb, akkor pedig hiperbola. Jó tudni ezeket, hogyha az ember forgásfelületeket metsz, hogy mit is kell kapjon. Lerajzolták, akkor lépünk egyet. Igen, a továbbiakban ott kinn a táblánál egy egyenes tengelyű forgáskupot fogunk elmetszeni második vetítősíkkal. Ennek a metszetnek, feladat megoldásnak a lépéseit írtam le, de nem kell ezt leírni, hiszen szépen lépésről lépésre végig fogom magyarázni, együtt fogjuk készíteni, úgyhogy már is léphetünk egyet. Visszatekintve még az előző órai témához, a rútszerű testek metszeteire, szelvényeire, itt példaként bemutatok egy-két típust, tehát idomacélokból rengeteget használ az építőipar. Ezek mind rúdszerű, rúd jellegű dolgok, és az ezekből készült szerkezeteket aképpen szoktuk ábrázolni, ahogy azt megbeszéltük. Itt egy példa is mutatja. Lépünk megint egyet. Elfogyott.
Nincs több? Nincs több, hát ott kezdődik elő.
Már volt?
Ezek még voltak.
Ez is volt. Jó, akkor ennyi volt a képanyag, most már csak kellemesebb dolgok vannak hátra. Szerkesztünk egy egyenes tengelyű forgáskupot, megrajzoljuk annak a metszet felületét a vetületeken, és ha időnk is engedi, remélem, hogy beleférünk, akkor pedig ennek a metszett felületnek a valódi képét is előállítjuk. Jó? Rajzoljunk tehát egy egyenes tengelyű forgáskúpot két vetületében, előnézetében és felülnézetében. Hát felülnézete ilyen unalmas. Ezt a forgáskúpot képsíkra merőleges második vetítősíkkal elmetszük. A kúp felső részét eltávolítjuk majd képzeletben, és a megmaradt kúp részt fogjuk ábrázolni. Két feladat részből áll a feladatunk. Az első, hogy a megmaradt kúp részt mindkét vetületébe ábrázoljuk. Főképpen ugye az első vetületre, a felülnézetre vagyunk kíváncsiak, hogy vajon ez a ferde sík itten mit is vág le, hogyan is vágja le a kúpnak a sapkáját. Majd második részben az itt lemetszett felületnek a valódi képét állítjuk elő. Hát kérem szépen, sajnos nagyon rossz hír az, hogy ezeket a forgásfelületeket, ezeket nem tudjuk olyan egyszerűen kezelni, mint a síklapúakat. Itt bizony szorgalmas munkára van szükség. Tehát nincs egy elegáns, általános megoldásunk. Majd fogjuk látni, hogy pontonként kell bizony ezeket a görbe vonalakat megszerkeszteni. Az első kérdés az, hogyha levágtuk ezt a sapkát, akkor vajon a metszett vonal az mi is lesz, minek kell lennie? Hát ugye láttuk a kivetített fóliáról, hogyha egy ilyen általános helyzetű síkkal vágjuk el a kúpot, akkor a metszés vonala ellipszis lesz. Tehát egy ellipszis fog felülnézeti vetületében itt megjelenni. Az előnézeti rajza már készen is van, mert ha a kúpnak ezt az alsó részét megrajzolom, a felső sapka nélkül, akkor a második vetülettel el is készültünk. De vajon hogy fest ez az alsó rész, ez az ellipszis? Hát annyit tudok róla, hogy a kúpnak ezt az alkotóját, tessék csak nézni, ezt az alkotóját, ami a felülnézeti rajzon hol is van? Itt, ugye? Ez az alkotó. Ezért ezt kontúralkotónak is szokták nevezni, hiszen meg annyi alkotóból áll össze a kúpnak a palást felülete, de ezek közül ez, meg ez a különleges alkotó, kontúralkotó, hiszen az előnézeti képen a kontúrt, a körvonalát a kúpnak ez adja. No tehát ez a kontúralkotó a felülnézeti rajzon ugyebár itt helyezkedik el, tehát azt látom, hogy ez az alkotó a síkot itt döfi át. Ha itt döfi át, akkor ezt a pontot le tudjuk vetíteni ide az első képre, úgy szintén itt is, és már van két pontom ebből a bonyolult görbe metszés vonalból. No, ábrázoljuk. Hát igen, ez a két pont, ez megvan, tehát az ellipszisből, ebből a görbe vonalú metszés vonalból két pontom van, de hát ez nagyon kevés a boldogsághoz, és itt meg is állt a tudomány, hogyan tovább, hogyan fogom én ezt az ellipszist megszerkeszteni. Hát kérem szépen, az az általános taktikánk, hogy ennek az ellipszisnek több pontját meg fogjuk szerkeszteni, jó pár pontját meg fogjuk szerkeszteni, és amikor kellő sűrűségben rendelkezésre állnak ezek a pontok, akkor szépen reszkető vonalakkal ezeket össze fogjuk rajzolni. Esetleg lehet kapni ilyen görbevonalzó sorozatokat, azok nagy mértékben tudnak nekünk segíteni. No de lássunk rá egy általános módszert, hogyan is lehet pontokat kapni, tehát hogyan lehet pontokat szerkeszteni az ellipszishez. milyen módszert tudnánk találni. Hát több is van, én egy általánosabbat mutatnék be. Ennek a lényege a következő, hogy fősíkokkal elmetszük ezt a kúpot, illetve metszősíkot is, mindkettőt együttesen, fősík, első fősík, ugye párhuzamos az első képsíkkal. Nos, ez a fősík, ez a kúpból tudjuk jól, hogy kört fog kimetszeni. Ezt a kört én ábrázolom a felülnézeti rajzon. Ugyanakkor viszont ez a fősík a síkból, a metszősíkból, a második vetítősíkból egyenest fog kimetszeni, amely a második képen egyetlen pontként jelentkezik, de az első vetülete egy az X1-2 tengelyre merőleges vonal lesz. Tehát a kúpból kört, a síkból egyenest metsz ki, ami fősíkunk, a kettőnek a közös pontjai, ezek az ellipszisnek pontjai lesznek. Na most, hogyha egy ilyen metszősíkkal, szoktuk szeletelősíknak is nevezni, két pontot, tehát egy pontpárt kapok, akkor a továbbiakban mindannyiszor ezt megismételve egy-egy pontpárral bővül a pontok száma, és ahogy mondtam, kellő sűrűségben megrajzolva, tehát pontokkal kirajzolva ezt az ellipszist, és összerajzolva megkapjuk a metszett vonal képét. Na hát, lássunk egy pontpár születését. Igen, tehát annyi történt, hogy kijelöltem a második vetületen a szeletelő síkomat, vagyis az első fősíkot. Ez az első fősík elvágta ugye a kúpot, megmértem a sugarát, ennek segítségével a felülnézeti képét tudtam ábrázolni. A fősík a metszősíkből egy metszés vonalat, egy egyenes metszés vonalat metszett ki, amely a második képen egyetlen pontként jelentkezett. Ennek a felülnézete az X1-2 tengelyre merőleges egyenes. Itt ábrázoltam. Nos, a körből, illetve az egyenesből két közös metszéspont adódott, ezeket pirossal jelöltem, és ezek a keresett ellipszisnek már pontjai. Ezt az eljárást ismételgetve néhányszor kirajzolódik a keresett ellipszis metszés vonal. Na, tegyük ezt meg, és rajzoljuk össze az ellipszis pontokat. lényegében el is készült, a kúp lemetszett részének a felülnézeti képe is. Tehát az első feladatrészt sikeresen megoldottuk. Most oldjuk meg azt a feladatot, amely szerint a metszett felület valódi képét elő kellene rajzban állítani. Miután a metszett felület egy második vetítősíkon fekszik, így a valódi képe egyenlőre nem látható, de hogyha ezt az előző feladathoz hasonlóan egy képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatjuk, akkor ott elő kell, hogy álljon a valódi képe. A forgatáshoz természetesen az ellipszisnek a pontjait fogjuk felhasználni. Először vegyük a különleges, a speciális helyzetű pontjait, tehát ezeket, amelyek a kontúralkotókon helyezkednek el, majd tetszőleges sűrűségben vehetünk föl pontokat, és ezeket leforgatjuk első képsíkkal párhuzamos helyzetben. A leforgatást természetesen jól megválasztott viszintes helyzetű tengely körül forgatjuk le. Hasonlóképpen az előző feladathoz itt is az első nyomvonalát kerestem meg, és a körül forgattam le. A nyomvonal, mint tudjuk, a sík és képsík találkozási metszés vonala, és a második vetületen egyetlen pontként jelentkezik, az első képen pedig merőleges az X1-2 tengelyre. E körül, a tengely körül, mint forgás tengely körül forgattam le a metszés metszett felületet. Kezdtem a metszett felület ellipszisének két végpontjával, tehát a nagy tengelyének a két végpontjával. Az egyik itt helyezkedik el, itt érje el a viszintes síkot, a másik pedig itt, merőleges rendezővel a nagy tengely első képére vetítve, itt megkaptuk a két végpontot. Na most ehhez hasonlóan tetszőleges sűrűségben tovább kiválasztott pontokat tudunk leforgatni. Ez lehet egy megoldás. Megoldás lehet az is, hogy megkeressük ennek az ellipszisnek a kis tengelyét, és két tengely, a nagy tengely és kis tengely ismeretében, annak valódi méreteinek ismeretében, síkmértani eszközökkel tudunk ellipszist rajzolni. De maradjunk az előző megoldásnál, meghatározott pontok leforgatásával állítsuk elő az ellipszis felületünk, metszett felületünk valódi képét. természetesen, hogyha megfelelő sűrűségben szerkesztettünk meg ellipszispontokat, akkor jó közelítéssel megrajzolható az ellipszis. Én most eléggé elnagyoltam az idő rövidségére való tekintettel. Hát kérem szépen, a forgáns felületek síkmetszése így fest. Itt most bemutattam a metszés vonal szerkesztésének egy általános megoldását, tehát amikor úgynevezett szeletelő síkokkal, tehát első fősíkokkal keresünk pontokat, metszésvonal pontokat. Bemutatok most egy másikat is, amely úgynevezett alkotó módszer a bizonyos feladatoknál meggyorsíthatja a feladat megoldását. Fölrajzoltam megint egy egyenes forgás kúp két vetületét, és kijelöltem egy második vetítősíkot. Megoldhatjuk a feladatot, ahogy említettem, alkotók segítségével is. Berajzoltam a második vetületbe egy tetszés szerint kiválasztott alkotót, és ennek az alkotónak megkeressük az első vetületét is. Miután az alkotó második vetületén jól látható, hol metszi át, hol döfi a metszősíkot, azt a döfés pontot az alkotó első vetületére rávetítve megkapjuk a felülnézeti rajzon is a döfés pontot. Na próbáljuk meg. Az alkotó első vetületét úgy állítottam elő, hogy megnéztem, hogy az alapkört hol metszi át a második vetületen. Azt levetítve az alapkör első vetületére, és azt összekötve a csúcsponttal, hiszen onnan indul ki, megkapjuk az alkotó első képét. Miután a második képen már láttuk, hogy a döféspontnak hol a helye, ezt az alkotó első képére rá kell vetíteni. Természetesen két ilyen alkotó is van, csak ezek fedik egymást, mert van a kút előterében és hátterében is egy-egy ilyen, amelyek fedésben van. Hát kérem szépen, lényegében ennyit kell tudnunk a síkmetszésekről, síklapú testek, forgásfelületek esetében, és mint láttuk, a rúdszerű testeknek is van egy sajátos metszési problémája. Én tulajdonképpen most be is fejezném a feladatot azzal, hogy a következő alkalommal a síkmetszésekhez hasonlóan áthatásokat fogunk szerkeszteni, tehát síkbeli és forgásfelületek áthatását ismerjük meg. Jó? Köszönöm a türelmüket, további jó mulatást, viszontlátásra!